Hogyan teljesíthetjük a keresztségben kapott papi, profétai és királyi küldetésünket ilyen körülmények között? A papi méltóság vagy a papi küldetés azt jelenti, hogy a saját életünket felajánljuk egészen elégő szeretet áldozatként Istennek, mert Krisztus az örök főpap ezt tette. Egyetlen egy áldozattal megváltott bennünket, felajánlotta az életét egészen elégő szeretet áldozatként az emberiséget. Jézus nem tartozott a papi rendhez, világi volt. Papsága abban állt, hogy közvetítő legyen Isten és az emberek között. Egyetlen áldozata önmaga felajánlása volt az utolsó vacsorán és a kereszten. Ezt a papságot, ezt a papi méltóságot minden megkeresztelt ember gyakorolhatja. Ezt a Krisztustól kapott méltóságot és küldetést. Amikor megtestesítjük Isten szeretetét az adott életállapotban és hivatásban, önmagunk felajánlásával. Ezt a papságot gyakorolják a megkereszteltek, amikor kifejezik örömüket az emberek felé, ugyanis a keresztségben az öröm olajával lettünk felkenve. A hála, mint a papi méltóságunknak a gyakorlása. Hála azért, hogy Krisztus testének a tagjai lehetünk. Ezt a papságot gyakorolják a megkereszteltek, amikor rendszeresen gyakorolják a hálaadást. Ezt a papságot gyakorolják, amikor részt vesznek az eukarisztia nagy hálaadásában. Az első 12 évszázadban a pappal együtt mutatták be a misét a hívek. Nem értük, hanem inkább velük ajánlotta fel a pap az eukarisztiát. Miért van szükség akkor papokra? Nincs papság szentsége, házasság szentsége van, de papság szentsége nincs. Az egyházi rend szentsége van. Ahogyan említettem, nem fölé vagy alá vagyunk rendelve az általános papságnak, hanem egymás mellé, egymást kiegészítő két szentség, például a házasság szentsége és az egyházi rend szentsége. Arra vagyunk felszentelve, hogy szolgáljuk minden tagnak az életszentségét, és hogy megerősítsük a tagokat az ajándékaikban, karizmáikban, és részesítsük őket a szentségekben, az eukarisztiában. A különbség nem fokozati, hanem ontológiai, létbeli különbség van a két papság, az általános papság és a szolgálati papság között. Hisszük, hogy Krisztus hívja és Krisztus választja ki őket, hogy odaszenteljék magukat teljesen erre a szolgálatra, a szolgálati papságban lévő. Lemondjanak önmagukról, és a világ megszentelésére konszekrálódjanak, átváltozzanak, mint a kezükbe vett ostya és bor. A profétai küldetésében is részesedünk Krisztusnak akkor, amikor megkeresztelnek bennünket. A profétai küldetésünk legegyszerűbb kifejezése a tanúságtétel. Amikor megvalljuk a hitünket, és Krisztushoz hívunk, Krisztushoz vezetünk, vagy vonzunk másokat. Az ige kimondása, a profétai küldetésünk, tanúságtétel Isten igéjéről. És ebbe beletartozik az igazság kimondása is, tisztelve másoknak a méltóságát. És ha kell, akkor ehhez fel lehet használni, sőt fel kell használnunk a média adta lehetőségeket. Művészek, írók, zenészek, költőknek is profétai szerepe van. Ők másképpen, de ki megfogalmazzák és kimondják az igazságot, sokszor sokkal érthetőbben, mint ha szavakba foglalnánk. És a profétai küldetésünkhöz hozzátartozik a profétai sors vállalása is, a vértanúság, ha kell. Profétai küldetését teljesíti a laikus, a megkeresztelt ember, amikor az egyház felé például, amikor felemeli a szavát a hazugságok ellen, az igazságtalanságok ellen és a bűnök ellen. Az igazság kimondása megfontoltan, hogy be tudják fogadni. Nem elég kimondani az igazságot. Ha az igazságot úgy mondom ki, hogy az én tulajdonom, nekem igazam van, én vagyok az igazság, te pedig hazug vagy, stb., nem fogadja be senki. Az igazságot kimondhatom úgy, hogy vallató lámpával vakítom a másik szemét, és mondom az igazságot, tessék, ilyen vagy, és kimondhatom úgy, hogy szolgálni akarom, hogy növekedni tudjon a szeretetben és az igazságban. Ez hosszabb folyamat. Tovább tart. Mert azt feltételezi, hogy nem én vagyok az igazság, tehát közben, miközben én szolgálom az igazságot, nekem is változnom kell. Nem kimondani kell a tutit, hanem közösséget vállalni azzal, aki nem érti az igazságot, vagy nem vállalja, nem éli meg az igazságot, hogy aztán együtt közelebb jussunk az igazsághoz. Ez sokkal hosszabb folyamat. És ha az Úrtól van, akkor megtermi majd a gyümölcsét az igazság szolgálata és kimondása. Fordítva is igaz, a papoknak is föl kell vállalni a profétai küldetésüket. És ki kell mondaniuk az igazságot, akkor is, ha ez fáj. És nem szabad elfeledkeznünk a profécia karizmájáról, mert ez is működik a megkereszteltekben. Amikor a Szentlélek közvetlenül kinyilatkoztatja a profétaság lelkén keresztül az illetőnek a jövőt, és ő ezt elmondja. Részesedtünk Krisztus királyi méltóságában, amikor megkereszteltek bennünket. Mivel az ő országa nem ebből a világból való, akkor gyakoroljuk az ő királyságát, ha nem alkalmazunk erőszakot, még verbálisan sem. Isten országának, az Isten szeretet uralmának a megjelenítése ami királyi méltóságunkhoz és küldetésünkhez tartozik. Szelíden veszünk részt a kormányzás minden formájában, parlamentben, üzleti életben, szakszervezetekben, és felelősséggel képviseljük az igazságot. Az egyházban pedig szent háromságos szeretett közösségek, befogadó közösségeket építünk, és gyógyítjuk a sebzetteket. Valamennyien együtt vagyunk felelősek az egyház kormányzásáért. Nem hárítható át a püspökökre, vagy a bíborosokra, vagy a pápára. A szinodális folyamat ezért olyan fontos, amit Ferenc pápa elkezdett. Be akar vonni mindenkit. Az igazság keresésébe be akar vonni mindenkit abba, hogy együtt építsük az egyháznak a jövőjét. Még akkor is, hogyha a püspökök kezében van a döntés, és egyben a súlyos felelősség. közösen keresni az utat, bekapcsolódni a szinodális folyamatba, ami azt jelenti, hogy találkoznunk kell az emberekkel, meg kell hallgatni őket, vagy megkérdezni és meghallgatni, és megkülönböztetni az igazságot a hamisságtól, és cselekedni. Csak ekkor változik az egyház. Az egyik legsikeresebb Facebook bejegyzésem az volt, 18. január 1-én, mert megdöbbentem, hogy hányan lájkolták. Azt hiszem 50 ezernél tartott. Ez az egyetlen bejegyzés január 1-én, hogy a múlt évben is sokan otthagyták a katolikus egyházat. Mi lenne, ha nem ítélnénk el őket, nem szidnánk őket, hanem utánuk mennénk, leülnénk velük, és megkérdeznénk, hogy miért mentetek el. Ez ilyen egyszerű. Ítélkezni sokkal könnyebb. Én is tudok címkéket gyártani. Van a fiókomba bőven, csak ki ne húzzam, és föl ne címkézek bárkit. Utána menni, megkérdezni, meghallgatni, nem megmondani neki, hogy hát te nem jól látod. Van benne igazság. Mert a Szentlélek azokban is működik, akik kritizálják az egyházat. Nem csak azokban, akik az egyház tagjai. És meg kéne értenünk a Szentlélek munkáját bennük is. A szinodális folyamat pont ezt vállalja föl, hogy azokat is megszólítja, azokkal is szóba áll, akik nem erkölcsösek, az erkölcsösség példaképei, a nem tisztákat, a nem csak igazakat, vagy magukat igaznak tartókat, hanem másokat is. És nagyon sokat lehet tanulni az ellenségeinktől. Nagyon sokat lehet tanulni azoktól, akik szidják az egyházat. Ha nem gonoszság miatt, ha nem fafejűség miatt, vagy gyűlölet miatt, hanem mert fáj nekik, nagyon fáj nekik, mert keresik az igazságot, és nem kapják meg, akkor szóba kell állni velük, és meghallgatni, hogy mit gondolnak. És nem kell megvédeni magunkat. Nekem megdöbbentő tapasztalat az egyháztörténelemben, hogy Jézus sem a tanítványait nem védte meg, sem az egyházát, és nem is fogja. Bár mi elvárjuk tőle, hogy a mi oldalunkon állva fegyverkezzen és söpörje el az ellenségeinket, mint ahogyan elsöpörte a kommunistákat, stb. Ez nem evangélium, ez mi vagyunk. Nem véd meg bennünket. Azt kéri, hogy kövessük, higgyünk benne és kövessük. Akkor is, ha üldöznek, akkor is, hogyha béke van, akkor is, hogyha gyümölcsök teremnek, akkor is, ha sivatag van. Higgyünk benne és kövessük őt. És majd ő fölövesz bennünket. Nagyon mélyen bennünk van az, hogy Isten a mi oldalunkra kell, hogy álljon. És az a dolga, hogy azt tegye meg, amit mi kérünk. Természetesen azt is mondta, hogy kérjetek és kaptok, keressetek és találtok. Természetesen kérni kell, mert ez a bizalom és a hitnek a kifejezése. És aztán vízen járni. A hit lépései, és akkor ezzel befejezem, Mió Baradától tanultam, ti is ismeritek, de azért ismétlés a tudás anyja. Az első lépés az, hogy elfogadom azt a helyzetet, ami van. A valóságot. Nem lázadok ellene. Elfogadom a valóságot, mert a valóság Krisztusban van. Benne áll fönn minden. Vagy elhiszem, vagy nem. Elfogadom a valóságot, megköszönöm, hogy jelen van ebben a valóságban. Isten soha nem megy szabadságra. Nem hagy ott, képtelen. Akkor is, ha én hirdetem, hogy elhagyott az Isten. Nem tud elhagyni. A szeretet kötelékével össze vagyunk kapcsolva. És a harmadik pedig azt kérem, hogy ebben a helyzetben, amit nem értek, ebben a helyzetben, ahol nem is látom, hogy itt vagy, dicsőítsd meg a te nevedet. Mert a legjobb nekem az lesz, ha ő megdicsőül bennem. Akár élek, akár meghalok.
Kedves hallgatóink, Isten jelenlétében címmel Varga László atya elmélkedését hallották. Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.